Tehát Jeremiás 17, 5. verstől így hangzik Isten igéje. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek között a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Amen. Foglaljatok helyet. Ezekhez az igékhez nézünk még igéket most először, és aztán egy meglepetéssel készültem, Dávidról fogok beszélni. Ma egy különleges üzenetem van. Egy különleges bibliai helyről, ahol már régen olvastunk igét a Dávid történetéből, méghozzá a 2 Sámuel 15-ből. De előtte az Ézsaiás proféta 40. fejezetéhez alapoztok. Az előbb felolvasott igéhez innen is nézzünk még meg egy igét, aztán pedig még 2 Zsoltárból szeretném, ha olvasnánk. Ézsaiás proféta könyvének 40. fejezete, a 31-es verse, így hangzik. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Halleluja. Mennyire szeretnénk ezt a második részét ennek az igének, igaz? Nem lankadni, nem megfáradni, el sem fáradni. De ennek az igének van egy első része, hogy kikre igaz ez az ige szakasz. Nos, a Zsoltárok könyve 125-ös fejezetéhez alapoztok. Itt is meg fogunk nézni egy igeverset. Zsoltárok könyve 125-ös rész, első verse. 125-ös Zsoltár, első vers. Olvassuk együtt, jó? Zarándokének. Ez az üzenet. Lehetne prédikálni róla egyébként. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Amen. 146-os Zsoltárhoz lapozzatok tovább. Itt az 5-ös verset nézzük meg. És ezt is együtt olvassuk hangosan el. Zsoltár a könyve 146-os rész, 5. verse. Így hangzik tehát. Boldog az, akinek Jákob Isten a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége. Amen. Halleluja. Nagyszerű igék ezek. Nos, a Sámuel proféta könyvének, második könyvének 15-ös fejezetéhez alapoztok, akkor folytatjuk a Dávid királyságának, kontra-Absalom királyságának a tanulmányozását, és újból megnézzünk egy újabb fejezetet ebből a élettörténetből, ezeknek az igéknek a fényében, amiket most olvastunk. Ha ide lapoztok és megnézitek a 15. részt, a 2 Sámuel 15. rész 14-es versétől az igeszakaszt, akkor itt a következőket olvassuk. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Jeltek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket a veszedelem, veszedelem ez zúdít ránk, és kard ére hánja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram, a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult a király és nyomában egész hadinépe. De a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Tudjátok, amikor elérkezik a száraz esztendő az ember életében, és üldözések jönnek, és harcok jönnek az életében, akkor az ember ábrázata és élethelyzetéből fakadó életkilátásai nem egészen dicsőségesek. Ezek az élethelyzetek, életszituációk nagyon alkalmasak arra, hogy az embernek megmérjék a kapcsolatait. Néha nem szeretjük ezeket a szituációkat, életkörülményeket, amelyek nekünk olyan nagyon nehezek és kiszolgáltatottakká válunk ezekben az élethelyzetekben. Mégis Isten nagyon különleges kegyelmet helyez el ezekben a szituációkban. A Biblia azt mondja ezekre az élethelyzetekre, hogy mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Ezek az élethelyzetek alkalmasok arra, hogy bizonyos kapcsolatok megszakadjanak, bizonyos kapcsolatok pedig mérhetetlen módon megerősödjenek. Dávidnak is eljött az életében egy olyan szituáció, egy olyan élethelyzet, amelyben nagyon világossá vált az, hogy hogyan is kapcsolódnak hozzá azok az emberek, akik mint király az ő királyságában mellette voltak, vagy már korábban csatlakoztak hozzá, de bizonyos pozíciókat szereztek ugye a királyságban, már egzisztenciát építettek a családjaik számára, a feleségeik számára, önmaguk számára, tehát bizonyos kényelmi helyzetbe kerültek, hogyan hoznak döntéseket, és milyen döntéseket hoznak, és kik is ezek az emberek. Dávid nagyon a népét szerető király volt. Tehát azt mondja ugye a Példabeszélek könyve, hogyha a király felemészti a népet, kin fog uralkodni? Ezt elfelejtik néha a vezetők. Ha felemésztik a népet, a nemzetet, akkor hova lesz az uralkodás? Hát kin fognak uralkodni? Mai szóval azt mondanánk, ha mindenkit felemésztünk az országba, és mindenki kimegy külföldre, és ott fog adózni, ki fog adózni Magyarországon? Tehát ha ezt lefordítanánk, ezt a bibliai verset, amely nagyon korszerű és modern gazdaságpolitikai üzenettel bír, ma Magyarországon is. Nem politizálni akarod, de csak az Isten igének az aktualitását szeretném így kiemelni. Tehát azt lehet látni, hogy Dávid nagyon szereti a népet. Tehát ő olyan király volt, aki az embereket szerető vezető volt. Megértett valamit, amit a Biblia világosan tanít, hogy egyetlen pótolhatatlan érték van a Földön, amely minden értékesebb, ez pedig az emberi élet. Az emberek. A Biblia világosan tanítja, hogy ennél értékesebb nincs a Földön. Ez a legértékesebb. Tudok egy ámen mondani? Látod kell azt, hogy a te életed és az én életem is Isten előtt a legértékesebb dolog. Annyira értékes, hogy a legdrágábbat, a fiát adta fizetségül váltságért. Érted és értem? Milyen furcsa, hogy mi emberek néha hajlamosak vagyunk tárgyak, sikerek, vagy bizonyos jövőbeli pozitív kilátások miatt ezeken az emberi kapcsolatokon átlépni. Vagy félve a szenvedéstől, fájdalomtól úgy kirekeszteni, eltaszítani magunktól embereket, mert úgy gondoljuk, hogy a velük való kapcsolat számunkra hátrányos lenne. Pedig a Biblia azt mondja, hogy az ember az Isten számára és az Istentől felkent vezetők számára is a legfontosabb. Ezért Dávid azt mondja, hogy menjünk ki Jeruzsálemből. Gondolj bele, tehát nagyon harcedzett katonái voltak Dávidnak, és be is vette volna magát a városba, és megpróbált volna védekezni, és harcba bocsátkozni, de azt mondta, hogy nem tegyük ezt, mert nagyon sok ember fog meghalni. Ha itt maradunk, akkor ki fogja érteni a gyermekeket, az anyákat, a családokat Absalon, és a vele lévő felhajzott sokaság, és menjünk inkább el, hogy ezek megmeneküljenek. Dávid ott hagyja a trónt, ott hagyja az ágyasait, és fölvállalja azt, hogy akár egyedül is megy. Mert mikor eldöntötte, hogy el fog menni a városból, még egyáltalán nem volt biztos benne, kik fognak vele tartani. Tehát nem volt az borítékba téve, hogy Dávid, ha mégy, akkor mi is megyünk. Ő azt mondta, hogy menjünk el a városból, így döntök, hogy megmeneküljönnek az emberek ebben a városban. És ő elmegy. És utána mondják az ő szolgái, hogy ahova még mi is oda megyünk, ugye Itaj mondja később, de a szolgái ezt mondják, amit döntesz, azt elfogadjuk. Dönts bárhogy király. Nagyon hűséges emberek voltak ezek a Dávidnak a munkatársai, szolgái. Érdekes szituáció. A népnek egyik része már Absalom vezetésére hagyatkozik. És egy kicsiny magja az egész népnek, aki a Dávid vezetése alatt marad. Ne felejtjétek el, hogy néhány nap csupán, ami elválasztotta Dávidot attól, hogy egész Izrael uralkodója volt, és most pedig mindegy 600 ember és a családjaik, gyerekeik, feleségeik, mert mind ment vele, tehát vitték a családjaikat, és ezek az emberek, látni kell ezt is, ennyi maradt neki a királyságból. És Absalom pedig elkezdte követni a nép. Érdekes kijelentése van a Példabeszélek könyve 11. fejezetének, ha odalapoztok, ezzel kapcsolatban. Példabeszélek 11-14. Halleluja. Átszaladt rajtam az üzenet. Kibomlik nem soká. Azt mondja, hogy Isten igény, vezetés nélkül elbukik a nép. Példabeszélek 11-14. De segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Világosan kijelenti a Szentírás, hogy minden közösségben szükség van vezetőre és tanácsadókra is. Egy bölcsvezető nem lesz autokrata. Ami az ő szájából kijön, az tévedhetetlen, és csak úgy a legjobb. Dávidnak az életében világosan lehet látni, hogy ő kiváló vezető volt, viszont volt a kiváló tanácsadó is. A kettő nem ugyanaz. Van egy vezetés, egy látás, egy iránymutatás, és van a tanácsadás, ami támogatja, segíti, hogy az a látás megvalósuljon, amely Dávid szívében égett. Viszont nézzétek meg! Ebben az élethelyzetben is látszik, hogy az ellenség, az ördög, ki az, akit ki akart ütni? Dávidot. És kit nyert meg magának? Egy vezetőt, egy másik vezetőt. És ez a másik vezető olyan hatása, olyan befolyása tudott lenni a vezetés által a nemzetnek egy jelentős részére, hogy rossz irányba vitte el őket. Tehát Absalon beállt a Dávid helyére, elhitette a népe, hogy neki Istentől van felhatalmazása és felkenetése a nép vezetésére, a harci kocsikkal, a lovakkal, az 50 emberrel és a beépített emberekkel, akiket elvitt aztán magával Jeruzsálemből 200 ember. Tehát elhitette, hogy ő Istentől nyert kenettel van. Az emberek elhitték. Megdöbbentő dolog látni, hogy az emberek mennyire vezetésre szorulnak. Mennyire szükség van vezetésre. Mert ha nincs vezetés, a nép elbukik. És ha a vezetésben vákum keletkezik, akkor be fognak lépni ebbe a vákumba olyan emberek, akik majd vezetik a népet a saját eszük szerint. De a népnek kellett egy vezetés. El lett bizonyítanítva a népnek a szíve Dáviddal kapcsolatban. A nép szívébe el lett vetve egy rossz mag, hogy Dávid rosszul vezeti, nem szereti a népet, nem úgy vezeti, hogy kéne. Bezzeg én mondja, hogyha én lennék, akkor én igazságot szolgáltatok, nekem lenne időm veletek, tyutyulu-putyulu. Neked is igazad van, neked is igazad van. Mindenkinek igaza van. Érdekes módon meg se vizsgálja az ügyeket, Absalon. Mindenkinek igaza volt. Mint az egyszeri rabbi, ismerjétek a jó viccet erről a rabbiról. Ha nem, akkor majd kérdezzél meg Petitől. Igazod mindenkinek. Hát ilyen vezető a legjobb. Soha senkivel nem konfrontálódik, senkit nem rak helyre, mindenkinek igaza van. Hát cukipofa. Ilyen kell nekünk. Ez szívünk szerint való vezető. Ilyen, ez tényleg így volt, hogy az ő szívük szerint való vezető volt Absalon, csak nem a jó irányba vitte őket. De egy vákum jött létre Absalon lázadása folytán, és az emberek vágytak szívük szerint való és a fülük szerint való vezetőre. Olyat mond nekik, ami nekik tetszik. Mert viszketett a fülük talán arra, hogy Isten igéje, gyertek fel ünnepelni, és legyetek ott, az Úr napját szenteljétek meg, és fegyelmezettek legyetek, gyerekeitek is nevejétek fegyelemben. Dávid ezeket megkövetelte. Ő maga példát adott, és bizony lehet, hogy néhány ember terhes volt már az, hogy Dávid fölhívja a figyelmüket arra, hogy
barátom, ez így nem jó, nem helyén való, nem jó úton jársz, bátorítalak, hogy így a gyere, kösd a szíved az Úrhoz, gyere velem, én imádkozom érted, még bőjtölök is, de döntened neked kell, gyere barátom, bátorítalak. Ez nem tetszett sokaknak. Úgy jobban tetszett Absalom, ó, jó vagy úgy, ahogy vagy, igazad van, cukipofa vagy, ha én lennék a király, semmi bajod nem lenne, azt csinálom mindenki, amit akarna, és ez egy szuper helyzet. Ugye az emberek szeretik ezt. Egy ideig. Egy ideig. Míg le nem esik a tantusz. Aztán, ha jól emlékszem, 20 000 ember élete veszett el azok közül, akik Absalomhoz bártoltak. Pusztán ennyi család maradt, gyerekek maradtak árván, asszonyok özvegyen, anyák gyermek nélkül. Erre vitte Absalom ezeket az embereket a pusztulás felé. A saját kívánságaink szerint való vezetők a pusztulásba visznek, vezetnek bennünket. És igenis nem mindegy, hogy kit követünk, bár így vagyunk megalkotva. Követő lények vagyunk. Isten szükségben vagyunk. Így vagyunk megalkotva, és különböző elhívásaink is vannak, és a kiválasztás sem egyforma. A kiválasztás Krisztusban mindannyiunknak adatott, de az ajándék és az elhívás más-más, de ez egy másik téma. Nos, vezető szükség, jó vezetők nélkül a nép elbukik, ezt lehet mondani, vezetés nélkül elbukik a nép, tehát ugye ezt lehetne úgy is folytani, hogy Isten szerint való tanácsolás vezetés nélkül, és Isten szerint való tanácskozás nélkül elbukik a nép. Szükség van Istentől felkent vezetőre, vezetőkre és tanácsadókra is egy-egy közösségben, így a gyülekezetekben is, de a nép, egy-egy nép, egy nemzet életében is. Aztán egy másik kijelentés, amely már az Új Szövetségben van, a János Evangélium a 12. fejezetéhez, ha hátrább lapoztok egy picikét a Bibliában. Itt van egy ige, amit szintén szeretném megnéznénk, és megértenénk valami nagyon fontosat, ami segít nekünk megérteni Dávidnak a mozdulatait is. Dávidnak a cselekedetét is ebben a szorult helyzetben. János Evangélium a 12. rész 32-es verse így hangzik. Jézus így szól, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt olvastuk? Lapozzunk vissza a János 3-hoz. Halleluja. 14. vers, János 3.14. Jézus mondja, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Van egy alapelv. Amikor rendezetlenségek vannak egy közösségben, amikor zűrzavar van egy közösségben, akkor szüksége van valakire, aki rendet tesz. Biztos, hogy látodok ilyen kísérleteket, amikor vasport szétszórtunk ilyen üveglapon, és akkor mágnessel alul közelítettünk a vasport, és akkor szépen rendeződött, ugye észak és déli pólus szerint a kis sündisznó szerűen a vaspor. Itt a Szentírás világosan kijelent valamit. Amikor názareti Jézus Krisztus való felemeltetik, akkor ott rendeződés jön létre. Tehát ő magához vonzza a rá érzékeny szíveket. Tehát olyan helyzet jön létre, amikor azok az emberek szeretik az Úr Jézust, azok hozzá kezdenek igazodni. A papír azonban, ugye ezt is láttuk kísérletben, fizika kísérletekben, maradnak, mert azokat nem vonzza a Krisztus. Tehát amikor zűrzavar jön létre egy közösségben, a kulcs mi? Jézus Krisztusnak fel kell emelkednie. Itt egy zűrzavaros helyzet. Dávidnak egy esélye maradt. Ha fölemelkedik a názareti Jézus Krisztus ebben a szituációban, az országban, akkor jön rendeződés. Egy kérdés van. Hogy lehet ebben munkálkodni? Hogy lehet ebben Isten eszközeként működni, hogy ez megvalósuljon? És amit Dávid tesz, nagyon világosan látszik benne ez az új szövetségi profétikus rendeződés. Először is azt olvastuk itt, ha visszalapozunk a 2 Sámuelhez, hogy vele mentek bizonyos személyek. Hát nézzük ezeket az embereket meg, ezeket a csoportokat, akik vele tartottak. A 18. versben olvasunk a kerétiekről, a pelétiekről és a gátiakról. Hát, kedveseim, amikor ezt így végignézzük, hogy milyen társaság ment vele, akkor úgy alapszinten sokkot kaptam. Egy papír zsekonyt tud nekem valaki, mert egy átbeszesült amúgy. Köszönöm szépen, ó, drágák vagy. Ebből is látszik, hogy még a testünk romlandó és megváltatlan, ilyen nyomorúságot és gyallóságot hordozunk. De a mellékelt példa is mutatta, bibliai igazságot demonstráltam éppen az elmúlt pillanatokban. Ella, ezt volt így le. Oké. Kerétiek, pelétiek és gátiak. Figyeljetek ide, ez mind filiszteus volt. Az egész társaság filiszteus volt. Az egyik krétai származású filiszteus csapat volt, Gát filiszteának az egyik fővárosa volt, és a pelétiek is azt jelenti, így lehet folytani a kifejezés, filiszteus. Tiszta gáz. Gondoljatok bele, hogy Dáviddal nem a zsidó emberek mentek nagy tömegében el, akikkel a templomba járt együtt, akikkel áldozott az Úrnak, akiket imádkozott, akik felett valóban uralkodott, hanem ezek az emberek mentek, akik valahon ugyan elszakadtak a pogányságtól, az istentelenségtől, a báványimádástól, és odaigazodtak Dávidhoz, de nem csak Dávidhoz, hanem Dávid Istenéhez is. Hogy miben látjuk, hogy Dávid Istenéhez is igazodtak, az abban látszik, hogy ebben a szituációban is hűségesek lesznek hozzá, mert nem Dávid királysághoz csatlakoztak, hanem Dávid Istenéhez csatlakoztak, hisz Dávid egy vert pozícióban volt. Abszolút nem úgy nézett ki, hogy ebből lesz valami is. Ezek az emberek a Dávid Istenéhez voltak hűségesek, és a Dávid Istenén keresztül voltak hűségesek Dávidhoz. Ez a hívő emberek közötti kapcsolatnak a kulcsa. A barátságnak, a házasságnak, a testvéri kapcsolatoknak. Hogy a hűség és a bizalom az élő Istenen, a názáreti Jézus Krisztuson, mint vonzó személyen keresztül kapcsolódik össze, jön össze. Nélküle nincs hűséges kapcsolat a Földön. Csak próbálkozás, erőködés van. Nem tudunk hűségesek lenni, mert hűtlenek vagyunk természetünknél fogva. Az atyáinktól örökölt hiába volt természetünknél fogva, romlottak vagyunk. Hűtlenek vagyunk, elhajoltunk. Nem volt egy sem közöttünk, aki kereste volna az Isten magától. Hanem a názáreti Jézus Krisztus, miután felemelterett a keresztem, kezdte magához vonni a mi szívünket. Amen. És amikor magához vont a mi szívünket, a benne való megtaláltatásban találtunk egymásra is. És így születnek a keresztény házasságok is. A keresztény barátságok, őszinte testvéri kapcsolatok, rendeződések. Érdekes. Itaj. Tudjátok, azt olvastuk róla 21. versben, hogy megdöbbentett bennünket. Itaj azonban így válaszolt a királynak. Az élő Úrra és az én uram király életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Gáti ember volt. Ki volt még Gáti? Kire emlékeztek? Egy olyan nagyobb darab ember volt. A Gáti Góliát. Ez az ember abból a városból származott, ahol az a kiváló vitéz élt, akit Dávid rövidebbé tett egy fejjel. Azt olvassuk róla a 19. versben itt, hogy üldözötté vált a népe között. A neve azt jelenti Jahvé-é, Istené. Ezt jelenti a neve, Itaj név. Velem az Isten. Jahvéval vagyok. Ez egy filiszteus ember volt. Nem írja a Biblia, hogy miért zavarták el. Otthonról. Miért kellett menekülnie emberével együtt? A gátiakkal együtt. A neve azonban elég beszédes. Valami rendeződés történt az életében. Elkezdte vonzani az örökkévaló. A vagyok, a voltam és a leszek. Jézus így mondja, én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága. Jahve! Jézus maga kijelenti magát, mint aki egyenlő, mint aki az Isten. Aki a vagyok, voltam, leszek. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké. Ugyanaz. Amen. Megjelenik az új szövetség kijelentésben a mózesi prófétai szó. Jézus Krisztus, ami úrunkra való kijelentésképpen. Tehát elindul a rendeződés. Ezek az emberek pogányok voltak. Báványimádó emberek. És itt vannak Dávidnál. Itt vannak körülötte. És legfőképpen pedig nem is Dávidnál voltak, hanem Dávid istenénél, és a megváltó Jézus Krisztusnál, aki Dávid fölismer, egy kijelentés volt már ugye a messiással kapcsolatosan, és a Melkisédek rendje szerint a pappal, amiről a zsidókhoz írt levél is bőven számol be, ha olvassuk és nézzük. Aztán van egy másik érdekes momentum. Halleluja. Cádok és Ebjatár. Azt mondja a Szentírás, hogy Cádok és Ebjatár papok voltak, Áron házából származtak, hiszem Elezártól származott Cádok, Ittamártól származott Ebjatár, a családfájában, és Ebjatárnak a családfájában van Éli is. Erről már beszéltünk. Áldozatot mutat be, folyamatosan áldoz az Istennek Ebjatár, és Cádok viszi a frigyládát. A leviták és a papok felkészültek, hogy menjenek Dáviddal. Hogy vigyék a frigyládát. És Dávid azt mondja, hogy menjetek vissza. Vigyétek vissza a frigyládát Jeruzsálembe. Hát ha valamikor szükség volt Isten jelenlétére, akkor most szükség volt Isten jelenlétére. Hát miért viteti vissza a frigyládát? Kijöttek volna az erős angyalok a frigyládából, és lekaszaboltak volna mindenkit. Ugye ez a testi embernek a reakciója. Dávid azonban tudta, a rendeződés csak akkor jön be az országába, ha fölemelkedik a názareti Jézus Krisztus. Ha uralomra jut. És azt Dávid megértett valamit még uralkodásának kezdetén, sőt még régebben, hogy nem ő Izrael királya. És ha ő ott hagyja a trónt, az nem számít. Csak az élő Isten ne hagyja el a trónt. Az a lényeg. És azt mondja, Isten jelenlétének ott kell maradnia, ahova magát vitette. Jeruzsálembe, a Sionra. Amen. Amen. Így van. Dávid azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy most én király vagyok, vagy sem, hanem az Úr uralkodjon. Ez a legfontosabb. Ebben a helyzetben is. Ezért mondja Cádoknak, Ebjatárnak, vigyétek vissza a ládát Jeruzsálembe. Ott a helye. Az Úr rendelt, őt legyen. Mert Dávid megértette, hogy nem őt szolgálja az Isten, hanem ő az Isten szolgálja. És Istennek a jelenléte vele marad, ha ő Isten szerint jár el. Istennek engedelmeskedő szívvel cselekszik. Egyébként a 25-26-os versekben olvassuk ezt, hogy visszaküldi őket. Aztán nézzük az arki Husajt. Hát talán nem meglepő, hogy esezsíró ember volt. Nagy valószínűséggel ez az arki Husaj egyes írásmagyarázók szerint nem zsidó ember volt, nem izraelita volt, hanem ez is egy más nép, nemzetből való ember volt, akiről a Szentírás ugye beszél, hogy tehát elképesztő, hogy Dávid tanácsadói közül az egyik volt, ráadásul azt is olvassuk a 37. versben, hogy Husaj, Dávid barátja, be is ment a városba, tehát ugye a Szentírás barátjának is nevezi, nem csak közeli, bizalmasának nevezi, mint Ahitófelt, aki úgy tűnt, mint a barátja lett volna Dávidnak, hisz tanácsolója volt, közvetlen munkatársa volt, hanem ez az ember valóban barátja is volt szív szerint Dávidnak, mert az ő kapcsolatuk egy háromszög alapján történt, nem csak fizikai szinten kapcsolódott, egy bizonyos érdek, vagy bizonyos közös érdeklődési kör, hogy a cukipofa, vagy csíplek, szeretlek jó együtt kirándulni, vagy focizni. Tehát nem ilyen szintű volt a kapcsolatuk, hanem Isten kötötte őket össze. Az élő Istenhez való kötődés, ragaszkodás kötötte a szívüket össze. Így van? Tehát látjuk, hogy akiket itt említ az ige ebben a részben, a 15. fejezetben, és elmentek Dáviddal, az mind olyan ember volt, aki nem zsidó ember volt. Persze, tudom, Joáb, Szeruja fiai mentek vele, de őket itt nem említi a Biblia. Tehát minthogyha valami nagyon különleges üzenet jön neki ebből a történetből, egy olyan erőteljes profétai kijelentés jön neki ebből. Nos, ha a Hóseás proféta könyvéhez lapoztok, és a második fejezetnél kinyitjuk a Bibliát, akkor itt látunk egy proféciát, Dávid kora után, ugye valószínűleg, hogy Jeroboám már uralkodott, de itt a királyok le vannak írva, hogy Uziának, Jótámnak, Aháznak, Ezikiásnak a uralkodása alatt volt ő proféta. A második részben a 25. verset, ha olvassuk, olvassuk együtt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Halleluja. Nagyon egyértelmű új szövetség kinyilatkoztatás jön itt. A római levélhez, a 9. fejezethez a lapoztok tovább magyarázza a Szentírás magát. Ebben az ügyben is egyébként ez a legjobb. Amikor nem okoskodni kell, hanem a Szentírást hívni. A 9. rész 6-tól 8. versi terjő szakaszban a Szentírás ad egy kijelentést a Krisztushoz való tartozásról. Róma 9, 6-tól. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. És nem mindjárt Ábrám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. A 25. vers ugyanebben a részben, és 26-os vers, Hóseás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek. És azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmutatom nekik, megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Nem ez történt ezekkel a filiszteusokkal? Ezek bizonyultak az élő Isten fiainak, akik az Isten vezetése alatt voltak. Az egész nép Absalom által megtévesztett úton volt. Test szerint Izraelként reagált és élt, mint ember tömegek. Ezek az emberek, ezek a filiszteusok azon a helyen, ahol nem népennek hívták őket, bizonyultak az Isten népének. Azon a helyen, ahol nincs irgalom, kaptak és nyertek irgalmat, és viszonyultak irgalmasan. Így van. Amiképpen a Krisztus magához vonzotta az embereket, előképként a Dávidban lévő kinyilatkoztatás Krisztuson magához vonzott ezeket a filiszteus embereket. És még őszintén kezdték keresni az Istent, az élő Istenről a közösséget, a filiszteus földön, ahol egyébként Dávid tartózkodott, és jött-ment, azok ragaszkodtak, csatlakoztak Dávidhoz, mert benne volt hordozott egy kijelentést Jézus Krisztusról. És ez a profétai kép, amit Hóseás mond, és idéz az új szövetségi szentírás, teljesedik már be előképként, profétai előképként Dávid csapatánál. Nem népen voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Ezek az emberek a templomba sem mehettek volna be. Filiszteusok voltak. Pogány népből származtak, a test szerinti születés által. Szellem által azonban Isten gyermekeinek bizonyultak. És ez a cselekedeteikben is megmutatkozott. Az Isten gyermekei nem csak elvileg Isten gyermekei, hanem hogy Isten gyermeke valaki, az megmutatkozik a gondolkodás módjában, a beszédében és a tetteiben is. És ezek az emberek Isten félő emberként, Isten tiszta, Isten szerető emberként beszéltek és cselekedtek. Így van? és teljes hűséggel. És amikor azt mondja Itaj, hogy él az Úr, ez egy Isten előtt kimondott eskünek a szövege volt, mint formula. Ismert volt abban az időben. Azt mondja, az Úr előtt mondom, az Úr az én tanúm, hogy én hozzád hűséges maradok. Megint a kapcsolat, Istenre nézve, Krisztusra nézve, kötődik ez a barátság, és vonatik ez a csapat közötti összetartás. Tehát ugyanígy vagyunk mi is. Ugyanígy rendeződtünk mi is. A pogány népek közül, az istentelenségből, a bűnökből rendeződtünk oda Jézus Krisztushoz. És a kapcsolatunknak egyedüli kulcsa és hosszú távú letéte az, hogy Krisztushoz ragaszkodjunk egyenként. Tudtok egy ámen mondani? A kapcsolataink kulcsa, hogy egyenként Krisztushoz ragaszkodjunk, és tudjuk azt mondani, mint Itaj mondta, az élő Úr előtt mondom, hogy az életem sem drága, csak hogy Krisztushoz ragaszkodjak. Neki engedelmeskedjem. És benne kapcsolódjak azokhoz, akiket ő fölemel, akiket ő mellém ad, akik az én testvéreim az Úrban. És aztán beszélhetnénk, és nézhetnénk tovább a történetet. Ajtófel még egy másik személy, aki szintén ugye oda pártol az ő bosszúvágya, az ő meg nem bocsátása, és megtorolni vágyása. Tudjátok, ugye említettem azt, hogy Becsabénak a nagyapja volt. És mi volt a Ahitófel első tanácsa? A 16. részhez alapoztok. 2 Sámuel 16. Húsz-huszonhárom. Kettősám 16-23. Abszalom ezt mondta Ahitófelnek. Adjatok tanácsot, hogy mit tegyünk. Ahitófel ezt mondta Abszalomnak. Menj be apád másodrangú feleségeihez, akiket itthon hagyott a palota őrzésére. Ha meghallja egész Izrael, hogy meggyűlöltetted magad apáddal, annál inkább fölbátorodnak mindazok, akik veled tartanak. Sátrat mondtak fel tehát Abszalomnak a háztetőn, és bement Abszalom apja másodrangú feleségéhez egész Izrael szeme láttára. Kész. Tehát Ahitófel elégtételt vesz Dávidon Becsabéval való paráznossága miatt. És mi volt Ahitófel második tanácsa? 17. rész első 4 verse. Azután ezt mondta Ahitófel Abszalomnak. Kiválasztok 12 000 embert, Dávidék nagyságnak 600 harcossal voltak, 12 000 embert, elindulok, és üldözöm Dávidot még ma éjjel. Megtámadom, amíg fáradt és erőtlen, megriasztom, és elfut az egész vele lévő nép, és egyedül a királyt ölöm meg. Az egész népet visszahozom hozzád, mert az egésznek a visszatérése attól az egy embertől függ, akit te halálra keresel. És ez az egész népnek javára lesz. Tetszett ez a beszéd Abszalomnak és Izrael véneinek. Mire ment ki a játék? Dávidot megöljék. A látás hordozót megöljék. Az ördög mindig ezt a játszmát játsza. Egy. A test szerinti mindig üldözi a szellem szerintit. Teljesen nyilvánvaló igei kinyilkoztás kijelentés. Tehát tudod, sokszor a gyüleketen belül is a konfliktusok nem abból vannak, hogy nem értünk egyet dolgokban, hanem a testi, és van a szellemi. És a testi ember nem érti a szelleme dolgait, és ellene áll az Isten szerinti dolgoknak, Isten kijelentésének. És mindig lehet látni a szellemi munkát, az ördögi munkát, hogy általában az első embert veszi célba abban a közegben, ahol éppen van. Ez a szellem. Tehát ha egy házi csoport a házi csoport vezetőt, ha gyüleket a pásztort, és sorolhatnám a szolgálati terület, a szolgálati terület felelősét. Tehát ez a szellem a tesz szerinti tudja, hogy kit kell eltenni az útból, hogy káosz jön létre. legalább egy időre. Hogy felboruljanak a dolgok. Hogy elbizonytalanítson embereket. De a te szerinti mindig üldözni fogja a szellem szerintét. Egy-egy közösségen belül is. Hogyan derülhet ki, hogy ki tartozik Jézus Krisztushoz? Ha mi fölemeljük Jézus Krisztust. És nem kezdünk tesz szerint harokozni, tesz szerint vagdalkozni, manipulálni, hanem fölemeljük Jézus Krisztust, az ő nevét hívjuk segítségül, és kiderül, hogy kinek mi lakozik a szívében. Nem is el sok idő kell hozzá. De vigyázni kell, mert a tesz szerinti a pusztulás útja. Ne fedjük el, Absalom belepusztult ebbe a tanácsba. Persze az Alkiusaj meghiúsítja ugye ezt a tanácsot, mert ez tényleg végzetes lett volna abban az időben. De Isten uralkodik. Isten uralkodik. És még az Alkiusajról egy gondolat. Nézzétek meg a szellem, a Szent Szellem munkáját. Tudjátok, Dávid fölmegy az Olajfák hegyére, és azt mondja az írás, ahol imádkozni szokott. És látjuk, hogy előtte imádkozik azért, Uram, hiúsítsd meg az Ahitófel tanácsát. És tudod, Dávid nem arra vár, hogy valami különleges érzése legyen. Kinyitja a szemét, meglátja az Alkiusajt, megérti, Isten válaszolt. Gyakorlatilag, ha emberi szemmel nézel, ez végtelen egyszerű és természetes dolog volt. Semmilyen transzcendentális ilyen manifestáció nem kíséri ezt a jelenséget. Mégis a legerőteljesebb isteni kijelentés jön benne. És ez élete múlt az egész népnek azon, hogy Dávid megérti, és nem vár arra, hogy hú, még egy angyal, uram, röpüljön még itt át egy angyal, vagy legyen vizes a nadrágom, vagy legyen akkor mégis ne legyen vizes, mint Gedeon csinálta. Egyszerűen imádkozik, mint szokott, és kinyitja a szemét, és az ember lát, hogy Isten elküldött egy embert, válaszol. Akiben isteni bölcsesség lakozott, és akivel az ő kapcsolata Krisztuson keresztül, az élistenen keresztül volt erős. És ez az emberen keresztül hiúsítja meg Isten a testinek a tervét a szellemivel szemben. Isten szabadítót készít el. És elküldte a Szent Szellemét, a tanácsadót, a vigasztalót, a pártfogót, mindannyiunkhoz. És igenis, soha nem tapasztaltam azt, hogy amikor szorult helyzetben voltam, és sürgősen kellett válasz Istentől, hogy ne válaszolt volna éppen akkor, amikor kellett. Persze szombaton voltam egy helyzetben, nagyon kellett a válasz, zűrzavar volt, kavarogtam belül, és kérem, Uram, nagyon kell a kijelentés. Adj kijelentést, de nincs sok időm, Uram, mert olyan helyzetben voltam, adj vezetést. És azonnal válaszolt, egyértelműen világosan a Szentírásból. Olyan világosan, egyértelműen, halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nem emelkedett fel az asztal? Nem kezdte pörögni a csészék? Hanem jött egy kijelentés, és a szívem azt mondta, amen, hit által, megragadom. És békesült a szívembe. Olyan világosan válaszolt Isten, hogy teljesen egyértelmű volt. És látjátok Dávidnak az Isten való kapcsolatát? Hogy alapvetően egy gyermek és az apa kapcsolata. Egyszerűen kijönti a szívét. Ezt látját, lássátok meg az alázatukat, azért betakarták a fejüket. Abban az időben az alázatnak a jele volt. Az Isten a szorultságnak a jele volt. A gyásznak a jele is volt. A vigasztalásra volt szükségnek a jele volt. Az egész nép is. Dávid betakar a fejét, és sírva imádkozik. És az egész nép ezt teszi. És mennek fel az imádság helyére. És érdekes, hogy Ahitófel is ott körül mászkál. Az imádság helye környékén. Ott találkoznak. Bizonyára nem véletlen. Lehet az Alkiusa is imádkozott. Istenem, mit csináljak? Mi legyen most? És hadd neked, Úr, keresd meg Dávidot. Menj Dávidhoz. Nem tudtam még talán, hogy mit fog történni. Csak ő azt tudta, menni kell Dávidhoz. Hát te persze, hogy megy Dávidhoz. Ez nem kérdés. És akkor Isten pedig vezet, és akkor Húsa nem kezd okoskodni. Ó, nem megyek én a városba, de maradok veled. Segítség van szükség egy jó tanácsra? Rendben van. Megyek a városba. Engedelmesség, Isten vezetése, az Isten való közösség, Isten való kapcsolat. És ne feledd el, hogy ennek a küzdelemnek a hátterében a testi és a szellemi küzdelme van. És hadd mondjam, hogy na gyakran ez bennünk is zajlik. Mert azt mondja, a Szent Szellem akar valamit, és a testünk is akar valamit. Biblia azt mondja, ezek szüntelenül viaskodnak, hogy ne azt tegyétek, amit akartok, hanem azt, amit nem. De mi engedjünk Isten szellemének. És amikor Krisztus felemelkedik, ő maga azon mindent. És tudjátok, a János evangéliumában a Krisztus felemelkedésének képe a részkígyó képe. Amikor fölnéztek az emberek Mózes idején a részkígyóra, és a megmart őket a kígyó, nem ártott nekik. A kígyó marása hatástalan maradt az életükben. A bűn marása, átka nem szerzett érvényt az ő életükbe, azoknak, akik Krisztusra néznek. Krisztusra szegezik a tekintetüket. Tehát az a testi, a bűnre csábító, a leigázni akaró, az életet kigoltani akaró nem jut érvényre. De csak Krisztusban. Nincs más. Dávid elmegy, de a ládát ott hagyja. Mert tudja, hogy Isten kell, hogy királya maradjon Izraelnek. Ez egyedüli megoldás. Ebben a helyzetben. Különben pusztulás lesz. Káosz lesz. És nem viszi a ládát. Tudta, hogy nem a láda fogja megmenteni. Hanem az élő Isten. Mert Uzzánál megtanulta. Aztán 2 Sámuel 6. Vagy 1 Sámuel 6. Nem, 2. Most már megnézem. Igen. Tehát Isten igény azt mondja, hogy aki az Úrban bízik, annak az ereje megújul. Szállnak elnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Olyan az Úrban bízó férfi, mint egy fa, amelynek gyökerei a folyókig mennek. Jöhet a szárasság, gyümölcsöt fog teremni. A Szent Szem gyümölcsét fogja teremni. Nem a körülményektől fog függeni az életének gyümölcsözése. Nem a külső körülményektől fog függeni, mert élet erő van benne, a bensejében. És nézzétek meg az elmúlt hetünket, mennyi harcunk volt a testivel, amely erőt lenni akar tenni, amely az életet akarja kioltani, amely tönkre akar tenni. De ne feledd el, ott van a Szent Szellem vigasztaló, bátorító, erőt adó tanácsa, vezetése. Istennek a valóságos, végtelen egyszerű vezetése, tanácsa. Annyira egyszerű, néha el se akarjuk hinni. És akkor megkaptam a vezetést is azonnal Istentől, ilyen gyors volt? Kedvesem, ez nem a Magyar Posta. Istennél nincsenek eltévedt levelek. Vagy elkézbesített levelek. Én imádkozok, nem csinálnak fog válaszolni az Isten. Hanem nekem fog szólni az Isten. Lehet, hogy csinálnak is szólhat velem kapcsolatban, de az csak utána jön, amikor nekem szólt. Tudtok egy ámen mondani? Amen. Isten népe, ne felejtjétek el, bármilyen probléma és feszültség van, akár gyülekezeti szinten, akár személyes szinten, Jézus Krisztus kell fölemelnünk. Nincs más megoldás. Ha testileg elkezdünk harcolni, olyan nemtelen eszközökhöz nyúlunk, amilyenhez az ellenség nyúl, gátlástalan módon, el fogunk veszni. De ahol felemelkedik Jézus Krisztus, ott külön válnak a dolgok. Nagyon hamar meglátszik, hogy kinek a szíve hova vonzódik. Emberhez vagy Istenhez? És azt se felejtsük el, amit Dávidnál láttunk, hogy ezek a nehéz szituációk alkalmasok arra, hogy testvéri érjenek a kapcsolataink, testvéri vérjenek a kapcsolataink. Hogy fogadjunk el kinyújtott kezeket, vigasztalás, bátorítást, és adjunk is vigasztalás, bátorítást, akinek szüksége van. Az Úr áldja meg bennünket. Amen.